Isten igéjének hallgatására készülve a 328. dicséret első, második és harmadik versét énekeljük el. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, fennállva Isten igéjét, amint szól hozzánk az apostolok cselekedeteiről írt könyv 17. részéből a 22-től a 25. versig terjedő igeszakaszban. Pál ekkor kiállt az Areopágosz közepére, és így szólt: aténi férfiak, minden tekintetben nagyon vallásos embereknek látlak titeket, mert amikor bejártam és megtekintettem szentélyeiteket, találtam olyan oltárt is, amelyre ez volt felírva: az ismeretlen Istennek. Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van, aki mennek és földnek ura, nem lakik emberkéz alkotta templomokban, nem szorul emberi kéz szolgálatára, mintha hiányt szenvedne valamiből, hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. Eddig tart Isten írott igéje, foglalnak helyet. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, hát amikor valaki fölmegy az Areopágosz dombra, fölmegy az Akropoliszra, Athénba egy gyönyörű napsütéses időben, és körbe tekint, akkor szemkápráztató élményben van része, egész Athén ott hever az ember lába alatt, ott dübörögnek az autók, de mégis azon a helyen, a fönt, a hegyen, a fák között, az olajfák mellett olyan csend és olyan béke száll a lelkünkre. Valahogy beszélnek azok az ősi kövek, valahogy szólnak hozzánk azok a nagyon-nagyon régi gondolatok, amelyeket annak idején megfogalmaztak több-több száz évvel ezelőtt azok, akik ott éltek. Múltjára büszke Athénnak Pál szól, és ez a Pál apostol, aki nem kis félelemmel beszél, ott az Areopágoszon, majd később, majd erről még szólni fogok, mégis túlteszi magát azon az első szorongáson, hogy az athénieknek, a nagyon nagy bölcseknek kell szólnia. Azért tudja magát ezen túltenni, mert tudja, hogy őt a Jézus Krisztus indította, és ő vezeti oda is, az Isten irányítja a lépteit, és ő ad a szájába minden egyes igét, minden egyes szót, amit meg kell fogalmaznia, tovább kell adnia. A tarzuszi Pál és az aténi férfiak között létrejön egy találkozás, és erről a találkozásról fogok majd beszélni, de mielőtt a találkozásról szólnék, ki kell emelnem, hogy Mindig képviselünk valamilyen kultúrát keresztényként is, hordozzuk magunkban azokat az őseinktől kapott attitűdöket, magatartás formákat, gondolkodásrendszereket, amelyekbe belenőttünk, beleszocializálódtunk, és ezeket nem nagyon tudjuk magunkról levenni, így aztán, ha külföldre megy egy magyar, akkor van egy magyar sajátos mentalitás, az reméljük ez pozitív mindenki számára. De az egyéni életedben is képviselsz egyfajta kultúrát, hogyha valóban elmész és beszélgetsz valakivel. Nem mindegy, hogy milyen a kisugárzásod, vagy besugárzásod a másik emberre, és ezt nem árt néha tudatosítani, tisztázni magunkban. Mindig képviselünk tehát valamilyen kultúrát, ha valakivel kommunikálunk, és hát mi jellemzi ezt az athéni társaságot, ők milyen kultúrát képviselnek. Hármas dicsőség veszi körül ezt az athéni társaságot, hármas dicsőség, hát először is a tetteknek a dicsősége. Hát azt látjuk és tudjuk, hogy Athén a korai időszakban nem csak a görög-perzsa háborúk idején, vagy még korábban a poliszok közötti háború idején, de nagyon kimagasztó, komoly szerepet töltött be, nem véletlenül aztán a Déloszi Szövetségnek aztán később a vezetője is lett, és nem véletlen az sem, hogy a demokrácia, ugye pedig Peisistratosnak a Tyrannisza után, vagy Kleisztenész Tyrannisza után ott erősödött meg igazából, de azt tudnunk kell, hogy ez a tetteknek a dicsősége még Pál apostol időszakában is nagyon meghatározta a mentalitást. Hát olyannyira, hogy ha valaki elmegy Athénba, és gondolom, itt nagyon sokan voltak már, hát azért ott van egy öntudat azért a mai napig is Athénban, hogyha végigmegyünk az utcán, egy athéni nagyon büszke arra, hogy athéni, és nem vidéki, nem csak a fővárosnak a jellemzője ez, hanem az, hogy ő mégiscsak az Európa bölcsőjének gondolja magát. A tettek dicsősége az első, a hősök emelkedtek ki az emlékezetből, melyekre büszkék voltak ezek az aténiak, és most is büszkék. A győztesek, akik megkérték a vándort, hogy vigye el a hírt, hogy mit hírül, hogy megcselekedtük, amit megkövetelt haza. Tehát ilyen nagyon komoly elhivatottságban éltek, és ezekre a régi ősökre gondoltak, akár Leonidászra, Spárta királyára, vagy pedig a Periklészre is, aki az 5. században tevékenykedett, tehát a tettek dicsősége. De a tettek dicsősége kívül van a gondolatoknak a dicsősége is, ott lebegett az athéniek felett, ugye a gondolkodók, a filozófusok, a költők kerültek ki a nép közül, és a nagy gondolkodók árnyékában Pál apostol nem a szupergondolkodót hirdeti nekik, és nem is akarja azt érzékeltetni, hogy ő szupergondolkodó, és sokkal több, mint azok a filozófusok, akik így szoktuk mondani profán módon, nagyon sokat leraktak az asztalra. Most is, hogyha valaki filozófiát tanul, akkor természetesen akkor a görög filozófiával kezdődik. Éppen annak idején még a teológián volt olyan időszak, hogy már megkérdeztem egyszer a professzort, hogy az újkori filozófiáról nem beszélünk, csak az ókoriról. Mert hát azért az a filozófia elég materiális a görögöknél. A nagy gondolkodók árnyékában Pál nem gondolta, hogy ő szuper gondolkodó, aki mindenben fölé tud emelkedni az emberi gondolatoknak, hanem Pál apostol ezt az apostolságát mindig komolyan vette, hogy ő egy küldött. És így teszünk jól keresztényként is, hogyha mi így éljük az életünket, hogy mi küldöttek vagyunk. Valaki valahonnan küld bennünket. Nem a magunk dicsőségét, nem a saját tetteink és gondolataink dicsőségét keressük, hanem mindig annak a szolgálatába állítjuk az életünket, aki bennünket el akar küldeni. Ma is. Ez a küldetés, ez a misszió, ez mindig is alapja volt a kereszténységünknek, és mindig is alapja a te életednek. Addig él egy gyülekezet, véleményem szerint, addig tud pulzálni, addig erősödik, amíg ezt a missziói feladatot be tudja tölteni. Abban a pillanatban, amikor csak magára mutatva, saját maga akar saját gondolataiban erősödni, akkor ez így nem fog működni. Úgy tudsz megerősödni, hogyha missziót végzed. Nagyon furcsa ez az erőtér, mert amennyire ki tudod magadból adni azt a szeretetet és az Istennek a kegyelmét tudod hirdetni másoknak, abban a pillanatban tudsz te is jobban erősödni. Abban a pillanatban tudsz te is erősödni. És a kereszténység történetében ez volt mindig a jellemző, hogy ha bezárkózik egy egyház, vagy bezárkózik egy gyülekezet, vagy bezárkózik egy hívő a saját kis házában négy falak közé, akkor az nem tud olyan dinamikát kifejteni, és nem tud erősödni, hanem beleszorul a hagyományba. mondhatom így, ez az ószövetségi népre volt jellemző, hogy beleszorul a hagyományba, de ez a kereszténységünkben is nagy kísértés, és a saját életünkben is nagy kísértés. Amíg bizonyságot tudsz tenni Jézus Krisztusról a saját életedben, addig erősödni fog az életed. Addig erősödni fog az életed. Pál apostol ezt vette komolyan, ő azt hirdeti, aki nagypénteken reggel azt mondta Pilátusnak, hogy én vagyok az igazság. Ő azt hirdeti, ezt a Krisztust hirdeti mindig. És aki az igazságból van, az hallgat az én szavamra, ezt is mondta Jézus. Aki az igazságból van, az hallgat az ő szavára. Nem emelkedik a gondolkodók fölé Pál, hanem megüresíti magát ugyanúgy, mint Krisztus, mint aki legmélyebb poklokat átjárta, végigjárta, hogy a feltámadásával mi is egy új életre támadjunk föl, ezt hozta Krisztus, és mindig is ezt képviselte Pál, és gyülekezetek jöttek létre Kis-Ázsiában. Az más kérdés, hogy Athénban kicsit furcsa módon álltak a kérdéshez. A tettek dicsőségéhez és a hősök gondolkodásának dicsőségéhez még egy harmadik is társul, a művészeteknek a dicsősége, hogy nem városra gondolunk, ahol magaslik az Akropolisz vára a Parthenonjával, hanem az 50 méter oszlop ugye fölemelkedik, volt egy ilyen óriási nagy Artemis, illetve bocsánat, Athéné szobor annak idején még, és hát el tudjuk képzelni, hogy milyen parányinak érzi magát az ember akkor, hogyha óriási nagy szobrok között megy el, aki évezredes szobrok, évezredes ott vannak, de hogyha Egyiptomban jár valaki, vagy elmegy Rómába, akkor is ezt tapasztalhatja, hogy mennyire parányi az ember, és mennyire keveset ér az életünk, az a porszemnyi élet, ahhoz képest, amekkora a világegyetem, amekkora ez az isteni világ, teremtett világ. Mégis ebben a helyzetben háborog Pál apostol lelke. Az aténieknek kultusz helye volt, ahol áldoztak, ezeket becsben is tartották. Mégis Pál számára ezek a pogány kultusz helyek voltak. Zsidó származású Jézus Krisztus követője nehezen tudta elfogadni, vagy felfogni, feldolgozni, hogy emberi kéz által készített báványoknak hogyan lehet áldozni. Hát pedig a zsidók is csináltak ilyet, tudjuk az aranybórjú esetét, amikor a saját maguk által készített bálvány előtt borultak le, és pajzán módon ebből van az ige, hogy körbe táncoltak, játszottak ott az emberek, amíg Mózes nem érkezett meg. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, azt gondolta Pál apostol, hogy a bálványok, a kiábrázolások, a tiszta lélek szerinti Isten tiszteletet teljesen megrontják, hogy az Istent egyedül lélek által lehet imádni és tisztelni, és aki az Isten szent lelke által új emberré lesz, az tudja ezt megtenni, bárhol legyen, nem kellenek hozzá házak, nem kellenek hozzá feltétlenül templomok, mert az Isten nem templomokban lakik, hanem az Isten szent lelke a szívünkben lakik, tehát nem szükséges ezért óriási házakat építeni, vagy szentélyeket emelni. Háborog a lelke, ezt írja a Szentírás, háborog Pál apostolnak a lelke. Találkozunk mi is olyan vallásos gyakorlattal, vagy egyszerű életfelfogással, életvezetéssel, én magam is nap mint nap olyan emberekkel találkozom, akiken megdöbbenek, és nem tudok túljutni, hogy lehet, hogy ennyire másképp fogjuk föl ezt a világot, ennyire másképp gondolkozunk a teremtésről, az emberről, a társadalomról, de ez így van, ezt bizonyos értelemben el kell fogadnunk, de hogy mit tehetünk? Hát megdöbbenhetünk, megbotránkozhatunk, ez is egy lehetőség keresztényként, elfordulunk, és azt mondjuk, hogy ez biztos, hogy elkárhozik ez az ember, mert úgy gondolkozik, hogy istentelen minden egyes szava és minden egyes cselekedete, ezt tehetjük, elfordulhatunk tőle. Tehetjük azt is, hogy bezárkózunk a saját hívő világunkba, amit mondtam, egy gyülekezet is tehet ilyet, így lehet szépen szektává válni, hogy elvonulunk a világtól, nem vállalunk semmiféle konfrontációt, de nem is vállalunk felelősséget a világ, és azt mondjuk, hogy hát a világhoz nekünk semmi közünk, itt van a keresztény gyülekezetem, és itt van a világ, és ez a kettő teljesen különbözik egymástól, és én csak a gyülekezetben érzem jól magam, jó kis kipárnázott, kellemes lelki közegben, de hogy ez nem jó, mert hogy azt mondja Jézus, hogy nekünk sóvá kell válnunk, nekünk világossággá kell válnunk ebben a társadalomban, mert ki világítson, ha nem a keresztények, ki világítson, aki a cselekedeteiben nem tudja megmutatni, és nem akarja bizonyságtételként odaadni az életét azoknak az embereknek, akik tényleg, mondjuk meg őszintén, és kimondhatom, hogy teljesen tájékozatlanok és kovályognak, mert nincsenek biztos fogódzók, biztos pontok az életükben. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, megdöbbenhetünk és el is fordulhatunk, de ez nem a megfelelő út. Tehetjük azt, hogy bezárkózunk csak a családi életünkbe, és nem foglalkozunk semmivel, senkivel, nem látogatjuk a közösségi alkalmakat, mert csak a családra koncentrálunk, tehát ez is egy nagyon nagy veszélyt rejthet magában. És hát egy másik lehetőség, hogy szólhatsz is. Szólhatsz is. Hát beszélhetsz Istenről. Nem csak a pap, nem csak a diakónus vagy a hitoktató, hanem az egyetemes papság elve alapján te is beszélhetsz az Istenről. Ha kicsi a hited, akkor a kicsi hitedről, ha nagy a hited, a nagy hitedről, de leginkább a tapasztalataidról kell beszélni, hogy én mit tapasztaltam meg az Istennel való közösségemben, mit tapasztaltam meg lelkileg, hogy éltem meg, és ez a tapasztalat hogyan vált életté a saját életemben, a saját hétköznapjaimban. Erről beszélni kell. Pál apostol is ezt csinálta. És az első apostolok is ezt csinálták. Később az egyházatják is. Nem a teológiai hatalmas gondolatok azok, amelyek feltétlenül megfogják, megragadják az embert, a pogány embert, aki még nem talált Istenre, hanem az a belső, őszinte, hiteles bizonyságtétel, amit a saját életedről tudsz mondani. Hát a másik ember ezt fogja látni, és ekkor leszel átütő. Nem te, hanem az Isten eszközeként ekkor tudod beteljesíteni a feladatodat. Azonban nem csak szólhatunk, mert ugye ma már szólhatunk, mert szólásszabadságon elvileg Magyarországon, és ki lehet állni akár az utcára is, bár azt én nem javaslom senkinek, hogy bizonyságot tegyen Krisztusról, hanem hát tehetünk is valamit az Isten országáért. És Pál apostol ezt is nagyon komolyan vett, hogy tehetsz valamit az Isten országáért. Nem csak szólhatsz, nem elfordulhatsz, hanem tehetsz is. Akár egy látogatásban, éppen most gondoltam, hogy milyen jó lenne ebben a gyülekezetben azért imádkozni, hogy legyen egy látogató csoport. Megmondom őszintén, egyre nehezebben tudjuk, mondom többes számban a lelkészek nevében, ellátni azokat a látogatási feladatokat, akár idősek felé, amelyek szerintem nélkülözhetetlenek a diakóniai munkában. Milyen jó lenne, hogyha Isten szent lelke többeket is arra indítana, hogy meglátogasson olyan rászorulót, olyan beteget, aki mondjuk már nincs közöttünk. Megmondom őszintén, van itt most egy üres hely a középső pacsorban, ahol mindig valaki szokott ülni, hetek, hónapok óta nincs itt, nem tudjuk mi van vele, nem tudtam utolérni. Biztos, hogy másnak is feltűnik. De hogy tűnjön föl az, hogy valaki hiányzik itt a templomba. Hiányzik itt a templomba, és vegyük komolyan azt, hogy mi így vagyunk egy közösség, és így hordozzuk egymás, hogy mi teszünk is valamit az Isten országáért, meglátogatjuk az árvát, az özvegyet, azt, aki eltávolodott az Istentől, akit nagyon lesújt valami nagyon nagy nehézség és próbatétel, mert nem csak a lelkészek munkája, hanem ez egy közös munka, egy közös, mondom itt, hogy projekt, de ez az Istennek a projektje, amire elhívott bennünket. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, a háborgásnak, a megdöbbenésnek, a megbotránkozásnak egyébként soha sincs értelme, hogyha valaki megbotránkozik valamin, és annál rosszabb nincs, amikor valaki a templomból kimegy innen, és akkor összesúg valakivel, hogy hát ez milyen borzasztó ez az istentisztelet, milyen rossz ez a gyülekezet, milyen lelkiséggel jön valaki ide a templomba, milyen lelkiséggel érkezik meg az Isten házába, hogyha ugyanolyan, vagy még rosszabb lelkiséggel indul el és megy el. Nagyon sajnálom azt, hogyha valaki nem imádkozza végig az istentiszteletet, nem tud együtt imádkozni a lelkésszel, és az úrvacsorai közösségben is inkább csak egy formai elemet fedez fel, és nem azt a lelki kapcsolódást Krisztushoz, amit ő nekünk ajánl. De mit akarhat nekünk ez a fecsegő mondani? Menjünk egy kicsit tovább. Mit akarhat nekünk ez a fecsegő mondani? Kérdezik ugye az aténiek. Hát ha valamit mondunk valakiről, nem csak arra jellemző, akiről mondjuk, hanem az mindig rólunk is szól. Mindig rólad is szól, hogyha te valakiről valamit mondasz, sőt, rólad szól leginkább, hogy te mit mondasz, mit fejtesz ki. A gőgös, büszke mondat jellemző az aténiekre, hogy mit akarhat nekünk ez a fecsegő mondani, és hát kinek a szava ez? Ugye az üres fecsegés, a hamis bölcselkedés, a vándorprédikátorok, igazi tudósok, hatásának kitett tömeg hangja ez, akik abba nevelkedtek, hogy értelemmel mindent meg tudnak ragadni, és olyan magas, intellektuális, elnézést, ezt a szót fogom használni, kielégülést keresnek, amelynek semmi köze nincsen a hithez, semmi köze nincsen a Krisztusba vetett bizalomhoz. Semmi köze nincsen. Pál ennek ellenére mégis kapcsolódási pontot keres ezekkel az emberekkel. Kapcsolódási pontot keres ezekkel az emberekkel. És itt megállnék egy picit, hogy kapcsolódási pontot keresni. Sok szót, furcsa fecsegést hallhatunk, mely körülvesz bennünket, és ezekben a helyzetekben azonban tudnunk kell, hogy mi mégis ahhoz az emberhez, aki sokszor fecseg fölöslegesen, volt egy ismerősöm, akihez bement egy munkatársa, és elkezdte a többieket szídni, és ez a vezető azt mondta, hogy akkor most tessék kimenni az ajtón. És legközelebb, ha bejön ide, akkor csak pozitívat mondjon a munkatársakról, csak pozitívan nyilatkozzon erről a vállalatról, amiben ön most egy alkalmazott. Nekem arra nincs szükségem, hogy ön folyamatosan a többieket szidja. Mert ez a munkamorált teljesen tönkreteszi. Teljesen tönkreteszi. De kapcsolódási pontot kell keresni az ilyen emberrel is, aki össze-vissza fecseg másokról, magáról, a világról, és ilyenkor ugye meg lehet sértődni, durcásan be lehet zárkozni, de lehet reménykedve és alázatosan be lehet építeni ezt az életünkbe, rá lehet lépni a keskeny útra, be lehet lépni az ajtón, amit Jézus Krisztusban megnyitott nekünk Isten. Kedves testvéreim, az oltárok között volt egy, amire úgy nézett Pál, amely kapcsolódási pont lehetett, ez ugye az ismeretlen Istennek állított oltár, kapcsolódási pont lehet a másikhoz, mert hogy amikor beszélgetsz valakivel, akkor nem árt ezeket a pontokat megkeresni. Nem árt megkeresni ezeket a pontokat, hogy hol van közös élményed, hol van közös gondolkodásod. Ezért az ökumenében én is váltigasztálítom, hogy nem az az ökumené nekünk protestánsoknak, hogy együtt imádjuk azokat a szenteket, azokat a képeket, illetve azokat a dolgokat, amelyeket mondjuk a katolikusok is tesznek, hanem nekünk van egy közös Urunk, Jézus Krisztus, és ebben lehet nekünk közösségünk. Ha és amennyiben a katolikus testvérek is, vagy más protestáns testvérek is ezt a közös alapot, magát Jézus Krisztus keresik, és nem azt mondják, hogy akkor vagy ökumenikus, hogyha velünk együtt például a szentség imádásra eljössz, mert azt, ami nem tudunk mit kezdeni, és nem is akarunk mit kezdeni, de azonban nekünk Jézus Krisztusban közösségünk van egymással, és ez nagyon szép dolog. Elfogadjuk, hogy ő nagypénteken meghalt a mi bűneinkért, feltámadt húsvétkor a halottak közül, és ez minket nagyon szorosan összeköt, mert ők is hívő testvéreink. Az a plusz sallang, ami nekünk már, bocsánat, de sallang, azzal már nem nagyon tudunk mit kezdeni, nem ott kell kezdeni az ökumenét. De így van másik emberrel is, hogy néha mélybe kell menni, engedni kell, hogy a másik ember hasson rád, és az a hatás úgy érjen téged, hogy találtok egy közös alapot, vagy egy gyermekkori közös alapot, vagy egy munkahelyét, bármilyet, csak a lényeg az, hogy ahhoz viszont kommunikálni és beszélni kell a másikkal. Hát úgy nem fogsz közös kapcsolódási pontot találni, hogy nem beszélsz a másikkal. Amíg nem beszélsz a másikkal, a másik félelmet keltő, valami furcsa, misztikus lény. És abban a pillanatban, amikor nem sajnálod az energiádat, hogy odalép hozzá, abban a pillanatban lehet, hogy emberré válik számodra, utána társá, baráttá válik, és aztán jó baráttá válhat. De ehhez közeledni kell a másik ember felé. Pál apostolnak azonban nem az a célja, hogy önmagát hirdesse. Nem az a célja, hogy elfogadtassa azt a tant, amit ő kidolgozott, amit képvisel. Nem ez a célja. És rosszul teszi az a gyülekezet, vagy az a lelkész, vagy az a hívő, aki önmagát akarja prédikálni, és önmagát akarja elfogadtatni. Hanem Jézus Krisztusról tesz bizonyságot, mert tudja, hogy Isten szent lelkének van ereje, mivel hogy őt is föltámasztotta szó szerint, föltámasztotta abból a lelki halálból, amiben volt. És ez a bizonyosság arra indította Pál apostolt, hogy ő is ezt képviselje, és erről tegyen bizonyságot. Kedves testvéreim, alkalmazkodni a hallgatókhoz úgy kell mindig a hallgatósághoz, vagy a fecsegőkhöz, hogy őt emberként elfogadom és megpróbálom meglátni, átélni, hogy hogyan akarja őt az Isten megragadni és megfogni. És egy utolsó gondolat, amiről szeretnék beszélni nektek nagyon röviden, hogy a kéréseink. Hát mi, hogy vannak a kéréseink? Hogy vannak az imádságaid? Mit szoktunk kérni az Istentől? Nekünk nagyon gyakran elmondjuk, hogy listánk van arról, hogy mit szeretnénk kérni az Istentől. Nekem is van listám. Nekem is van listám. De hogy tudjátok, és ezt újra és újra erősíteni kell magunkban, hogy a mindenható Isten mindig azt fogja megadni neked, amire szükséged van. Mindig azt fogja megadni, amire szükséged van. Nem azt fogja megadni feltétlenül, amit te kérsz. Nem azt fogja megadni, amiért te esedezel. Hanem azt a szükséget fogja betölteni, amit ő úgy lát, hogy neked kell. Kérünk, imádkozunk, de sokszor saját vágyainkat akarjuk igazolni ezekkel az imádságokkal. De ez nem mindig így van. És akkor ne forduljunk el az Istentől. Ne csalódjunk az Istenben, mert nem teljesítette azt, amit akarok. Hanem engedjük, hogy ő formáljon át bennünket úgy, hogy betölti a szükségeinket, hogy a hitet, amit kaptatok, azt a drága kincset, azt őrizzétek meg. Azt őrizzétek meg, ne engedjétek ki a kezetekből. Mert Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ezt tolmácsolta, ezt adta tovább Pál apostol egész életében, és erre próbálta az aténieket is rávenni.